Jobb könyvének 13. fejezetéből folytatjuk a sorozatunkat, mégpedig a 13. fejezet első 12 versét fogjuk olvasni, így hangzik az élő Isten szava. Mindezt saját szememmel láttam, mondja Jobb, fülemmel hallottam és megértettem. Én is tudom, amit ti tudtok. Nem vagyok alávaló nálatok. Ezért a mindenhatóval akarok beszélni, Istennel szemben akarok védekezni. Mert hazugságot koholtok ellenem, mindannyian mi haszna orvosok vagytok. Bárcsak hallgatnátok végre, legalább ebben bölcsnek tűnhetnétek. Hallgassátok meg védekezésemet, és figyeljetek ajkam ellenvetéseire. Isten érdekében beszéltek álnokságot? Az ő érdekében beszéltek hamisságot? Neki akarjátok pártját fogni, vagy Isten mellett perbe szállni? Jó vége lesz-e, ha megvizsgált titeket? Becsaphatjátok-e, ahogyan becsapjátok az embereket? Szigorúan megbüntett titeket, ha titokban személyválogatók vagytok. Nem ijedtek meg fenséges voltától. Nem fog el benneteket rettegés. Jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok. Sáncaitok, agyak sáncok. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, vágyunk a te szavadra. Úgy vágyunk rá, mint ahogy a tavaszi esőt lessük. Vágyunk arra, hogy megöntözd az életünket. Vágyunk arra, hogy harmadként hújjon ránk a te beszéded. Vágyunk, hogy a te beszédettől felüdüljünk, és más emberekké váljunk. Kérünk, add meg ezt nekünk ma is. Amen. Foglaljatok helyet. Fájdalmas helyzetekben megértésre vágyunk, nem pedig arra, hogy még közben, miközben fáj, bebizonyítsák nekünk, hogy a hitünk sem elég jó. Nem tudom, jártatok-e már így, hogy éppen amikor a legfájdalmasabb pillanataidban vagy, és beszélgetsz egy testvérrel, akitől megértést várnál, és hát legtöbbször nem szándékoltan, hanem szándékunkon kívül, de valahogy elhangzott ebben a beszélgetésben egy olyan mondat, amiről úgy érezted, hogy na ez most a szívemig ért. Köszönöm a vigasztaló szavakat, ez a tör volt a szívembe. Úgy a bordák alatt ment föl. Hát erről beszél Jób is. Azt mondja, hogy hallgassatok már végre. Hát semmire nem megyek azzal, hogy itt vagytok mellettem, barátaim. És amikor elmérgesedik egy ilyen helyzet, mert könnyen el tud mérgesedni, és ez a szenvedésnek az egyik legtragikusabb része, hogy könnyen el tud mérgesedni testvérek között a viszony, ami elvileg vigasztalásból indulna. Értitek ennek a fonákságát? Hogy mennyire groteszk az, hogy itt vagyunk egymásnak, hogy vigasztaljuk egymást, és mégis amikor ez a vigasztalás, ez nem jól történik, és ezért van szükség beszélgetni a fájdalomról, a szenvedésről újra és újra, és még tovább, mert amíg van itt közöttünk olyan, aki potenciálisan fájdalmat tud okozni a másiknak azzal, hogy nem helyén való a vigasztalása, vagy nem ismeri teljesen a fájdalomnak, a szenvedésnek a természetét, addig van értelme erről beszélgetni. Addig van értelme tanulnunk azt, hogy működik a fájdalom, hogy működik a szenvedés, milyenné válik az ember szenvedések kapcsán, és nekünk hogyan kell jól jelen lennünk egymás életében. Mert hogy, amikor elmérgesedik egy-egy ilyen helyzet, akkor egy idő után úgy érezzük, hogy az, amit a másik mond, az nem méltó Istenhez. Mert amikor az embernek a szívét összefacsarja a fájdalom, és már leginkább csak a nyelvét tudná harapni vagy toporzékolni fájdalmában, és kibudjannak belőlünk olyan szavak, amik hát valójában nem olyanok, mint amit általában azt gondolunk, hogy egy hívőnek így kellene beszélnie, például Istenről, amikor ilyen szavak, mondatok, gondolatok kizuhannak belőlünk, kiáradnak belőlünk, az ijesztő. Mert úgy tűnik, hogy a testvérünk kezdi elveszíteni a hitét. És ilyenkor bekapcsol bennünk a piros lámpa, és úgy érezzük, hogy meg kell védenünk Istent. Hogy így nem lehet Istenről beszélni. És amikor a fájdalomban, szenvedésben lévő embert megkínálod azzal a gondolattal, hogy Isten nem ilyen, és te nem jó Istenben hiszel, ezzel azt mondod, hogy tehát már a hited sem elég jó. Amikor az életünk egy-egy kifejezetten nehéz pillanatában, én a nagy és okos lelkipásztor egy-egy ilyen mondatot mondtam a feleségemnek, hát azóta már bánom. Úgyhogy pontos tapasztalatom van arról, hogy hogyan nem szabad beszélni. Hogy hogyan tudok még több fájdalmat okozni azzal, amiről azt gondolom, hogy ez most vigasztaló lehet. Ezt csak szerettem volna leszögezni az elején, hogy nem a levegőbe beszélek. Óriási sebeket lehet okozni azoknak, akiknek egyébként is éppen fáj a lelke. Élet és halál van a nyelv hatalmában, ezt mondja a példabeszédek. Na most ezt mi nem varázsigékként értelmezzük, hanem egy leírásként, egy emberi tapasztalatként, hogy mi mindenre képes a nyelv. Úgyhogy oda kell figyelnünk magunkra, és oda kell figyelned magadra, és ismerned kell a szenvedésnek a természetét. A szenvedés láttán ránk nehezedik a valamit mondás kényszere. Ezt mindannyian ismerjük, ezt meg se kérdezem, hogy ismered-e. Hogy amikor azt látod, hogy valaki szenved, akkor úgy érzed, hogy hát erre valamit csak mondani kellene. Hát olyan nincsen, hogy én elnézzem, ahogy a testvérem szenved. Hát valamit mondani kellene, csak közben azt is érzed a szíved legmélyén, hogy hát igazából itt nincs mit mondani, én itt nem tudok mit mondani. Ennél a pontnál nem jársz el bölcstelenül, hogyha megállsz. Mert erről beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy egy baráti ölelés, egy kedves, megértő tekintet vagy mosoly, az többet ér a rosszul mondott szavaknál. Ne siess a vélemény formálással. Ne siess azzal, hogy valami nagyon okosat akar mondani a szenvedő embernek. Mert a szenvedő embernek nem arra van szüksége, hogy elmagyaráz neki a Bibliát. A szenvedő embernek azt mondja Jób, hogy baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek. És most figyelj, ezzel indultunk. Így folytatja, hogy még ha semmibe vette is a mindenható félelmét. Na azt figyeld. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Amikor szenvedünk, akkor a legnagyobb dolog, amit tudunk tenni, az az, hogyha kifejezzük az együttérzésünket, a megértésünket. Minden más az ebből fakad. De innen induljon minden és bármi, amit mondasz. Hogy meg akarod érteni, és sugározni, közvetíteni akarod felé, hogy elhiszem, hogy borzalmas lehet. Nem élünk át mindannyian minden típusú szenvedést. Nyilván az empátia az nem azt jelenti ebben a kérdésben, hogy igen, én is tudom. Számos esetben nem tudjuk, hogy milyen érzés pontosan az, amit átélsz. De azt ki tudod fejezni a másik ember felé, hogy itt vagyok, és szeretném megérteni, és fontos vagy nekem. Nem akarok okoskodni, mert nem tudok beleállni a te helyzetedbe, nem tudom felvenni a te cipődet. Az élet komplex és bonyolult. És részben ettől is annyira gyönyörű, hogy nem tudjuk kiismerni. Azért ne siess tehát a véleményformálással, mert minden egyes embernek az élethelyzetét a saját életének a komplexitásában, az összetettségében kell látnod. Az pedig nem olyan nehéz felmérni, hogy amíg nem vagyunk Isten, addig ez nem fog menni. 100%-ban ez nem fog menni, de még törekedni is nagyon nehéz rá. De szükségszerű. Mert hogyha nem vesszük tudomásul, hogy az élet összetett, egy-egy emberi élethelyzet végtelenül bonyolult, majd mindjárt látni fogjuk. És hogyha megengedjük, hogy elöntsön bennünket, mint valami áradat, az a végtelen nyomasztó érzés, hogy valamit mondani kellene, de nem tudok, ráadásul itt szenved a testvérem, ráadásul olyanokat mond, ami már nem méltó Istenhez, és úgy érzed, hogy meg kell védenem Istent, hát így nem lehet beszélni az élő Istenről, na akkor pontosan úgy fogsz beszélni, mint Jobbnak a három barátja. Nézzük, hogy egy hét megfeszített hallgatás után mi budjant ki ezeknek a drága barátoknak a szívéből. És itt, amikor barátot mondok, az tényleg az is. Ez a négy ember, Jób és a három barátja, barátok voltak. Ráadásul az az igazság, hogy én nagyon szívesen jelen lettem volna, amikor ezek négyen nekiálltak az élet nagy dolgairól beszélgetni. Na az lehetett ám csak egy ilyen igazi, nagy, az élet értelmét kutató, ilyen fényes elméknek a diskurzusa. Ezek az atomtudósok. Ezek a koruknak az Einsteinjei, meg Oppenheimerei. Ők azok, akik keresték és kutatták, hogy hogyan működik az élet. Annyira ott lettem volna, amikor vitatkoznak egymással. És azt mondják, hogy figyelj, értem, amit mondasz, de szerintem Isten nem teljesen ilyen. És a másik azt mondta, hogy igen, de gondold meg azt, hogy. A harmadik meg azt mondta, hogy nem közelítitek rosszul, de valóságban így működnek a dolgok. Azért merem ezt mondani, mert még itt a legnagyobb fájdalmai Jobbnak a legnagyobb fájdalmai közepette is, ilyen mélységben zajlik közöttük a beszélgetés. Tehát ezek négyen nem tudnak elszakadni attól, hogy meg akarják érteni, hogy hogyan működik az élet. Csak időközben Jobb három barátja elfelejtette, hogy a barátjuk most éppen szenved. És egy hét megfeszített hallgatás után, amikor majd látni fogjuk, hogy miért mondom ezt, hogy számukra ez elég nagy belső feszültséget jelentett, hogy itt csendben kell maradni, hogy oda kéne állni Jobb mellé, és csak a jelenlétünkkel vigasztalni őt, hát ez számukra óriási kihívást jelentett, és amikor csak hallgatják és hallgatják Jobbnak a panaszait az életről, tudjátok, hogy milyen érzelmet vált ez ki belőlük? Lehet tippeket tenni. Milyen érzelmeket vált ki a barátokból az, hogy Jobb önti rájuk a panaszát? Dühöt. Felbosszantja őket. Na ez a következő dolog, amit tudnod kell a szenvedésnek a dinamikájáról. A szenvedés félelmet szül, mert nem akarunk mi magunk olyan helyzetbe keveredni, és ez óhatatlanul félelmet generál a szívünkben. Mi történik itt? A félelem szükségszerűen magával vonja a tehetetlenségnek az érzését, hogy nem tudok mit csinálni. A tehetetlenség pedig, ezt mindannyian tudjunk a magunk helyzetéből, a tehetetlenség az dühöt szül. Azt az érzést, hogy nem tudok mit csinálni. Bármennyire szeretnék is segíteni, nem tudok. Amikor ezt még megspékeljük azzal, hogy és egyébként egy Istenről nem lehet beszélni, na ott robbannak a dolgok. Ezt nézzétek, hogy mit mondanak jó barátai egy hét hallgatás után. Három barátot úgy hívják, hogy Elifáz, Bildád és Cófár. Általában ilyen sorrendben szólalnak meg. Elifázról úgy tűnik, hogy idősebb egy kicsit, mint Jób, és talán ő lehetett Jóbnak a legközelebbi Kebel barátja. A másikak talán Jóbbal egykorúak lehetnek. Megszólalt a témáni Elifáz, és ezt mondta. Talán terhedre van, ha beszélni próbálok hozzád, de ki tudja itt magába folytani a szót? Érezhető ebből a düh? Hát persze. Hát ki budjan belőle? Ki árad belőle? Hát eleget hallgattam már. Lehet, hogy most meg fog terhelni, amit mondok, de akkor is elmondom. Nem tudom magamba folytani a szót. Hiszen másokat intettél, és a lankat, kezeket erősítetted. Figyeld meg, hogy bátorításnak tűnik, de ez valójában mi? Hiszen másokat intettél, és a lankat, kezeket erősítetted. A botladozót szavait talpra állították, és a roskatag térdeket megerősítetted. Ezek akkora gondolatok, hogy Pál apostol erre hivatkozik a tesszalonikai levélben. Jó, csak hogy érzékeljük, hogy ezek nem butaságokat beszélnek ezek a barátok. Pál apostol ráhivatkozik a témáni Elifázra, hogy erősítsétek meg a lankat, térdeket, meg a kezeket. Jó? Tehát a botlatozót szavai talpra állították, és a roskatag térdeket megerősítetted. Most, hogy rajtad a sor, ellankadtál. Téged ér csapás, és megzavarodsz. Nem ad bizalmat, Isten félelmed és reménységet, fedhetetlen életed. Amikor a düh túljut egy határon, akkor meggondolatlanná válunk, és ez a meggondolatlanság, ez még nagyobb fájdalmakat okoz. El lehetett volna mondani ugyanezeket a szavakat, úgy is, hogy az valóságos bátorítás legyen. Ehelyett mi lett ebből? Kioktatás, számonkérés. Az lett belőle, hogy Jób, hát mit csinálsz? Hát te voltál eddig a fedhetetlen és becsületes ember. Te voltál itt a hitbeli stabilitásnak a mintaképe, és most mi van veled? Most hol van a te hited? Hol van az Isten félelmed? Hát így ne bátorítsál senkit. Mert emögött a gondolat mögött az van, hogy hát az igazán nagy hívőknek mindig jól kell lenniük. De mi történik akkor, hogyha az, aki egyébként tényleg példaértékű, aki tényleg mindig hitben előjár, aki számodra is stabilitást kölcsönöz, akire felnézel, mi van, hogyha olyan helyzetbe kerül, amivel nem tud hirtelen mit kezdeni? Mi van, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy Isten elkezd vele dicsekedni a mennyben, és ezért megenged az életében olyat, amiben megroppan egy kicsit? Hirtelen akkor már nem példaértékű. Hirtelen már nem olyan, aki mellett ott kéne állni. Hirtelen olyan, akit csak úgy számon lehet kérni, akit ki lehet oktatni, akire azt lehet mondani, hogy téged Isten elhagyott. Nézzük tovább, a második barát, Bildád ezt mondja. Megszólalt a suahi Bildád, és ezt mondta, meddig finomkodunk még itt a szavakkal? Wow! Értsd, hát eddig finoman beszélgetünk, lágyan, eddig próbáltunk olyan hívősen elintézni ezt a dolgot, de most már nem megy. Most már nem fogom visszafogni magamat, úgy fogok beszélni veled, ahogy valójában gondolom. Gondolkozzatok el, és aztán szálljunk vitába vele. Mondja ezt egy olyan emberről, aki azt mondja saját magáról, Istenhez így felkiált, és oda szegezi Istennek, hogy mit tettem én ellened, hogy még a nyálamat sem engeded lenyelni. Ez, azt hiszem, hogy ez jól jellemzi Jobbnak az elesettségét. Nem tudok aludni, nem tudok enni, a nyálamat sem engeded lenyelni, mert olyan volt a betegsége. És ezzel az emberrel azt mondják hárman egyel, hogy szálljunk vele vitába, most már ne finomkodjunk itt, adjunk neki. És ők azok, akik a korukhoz képest messze legtöbbet gondolkodnak az emberi életről és szenvedésről. Milyen lehet az, aki nem gondolkodik ennyit? Nézzétek, mit mond a harmadik barát. Megszólalt a Naamái Cófár, és ezt mondta. Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, mert megszégyenítő kioktatást hallok. De értelmes lelkem megadja a választ. Íme, végre most megtudjuk a választ. Kedves Jób, teljesen rosszul gondolkodsz, valójában nem szenvedsz, ne szenvedj, ehhez a dologhoz nem így kell hozzáállni, fel a fejjel, pozitívan, melkasd ki, veled az Úr. Azt mondja, megszégyenítő kioktatást hallok. Istenről nem lehet így beszélni, Isten nem ilyen. És figyeljétek, a barátok kifejezik, hogy düh van bennük. Felbosszantotta őket, micsoda? Jobbnak a szenvedése. Az, ahogy látják a szenvedést. Nem, hogy átélik, az, hogy látják. Mert a szenvedés félelmet szül, a félelem tehetetlenséget, a tehetetlenség pedig dühöt. Aztán megjelenik itt ez a bizonyos Elihu, akiről már beszéltem. Ő egy fiatal ember, aki valahogy oda keveredik a beszélgetésbe, és hát ő teszi fel a pontot az íre. Ő fejezi ki a legjobban, hogy mennyire fontos, amit szeretne mondani. Na nézzétek. Hadd mondjam hát el én is a magamét. Hadd mondjam el én is, amit tudok, mert tele vagyok szavakkal, szorongat belülről a lélek. Olyan már a benső, mint a lezárt új bor, széthasad, mint erjedő mustól a tömlő. Beszélek tehát, hogy levegőhöz jussak. Hát szinte érzed a feszültséget, nem? Hát szinte lehet érezni, hogy hú, hát ez a gyerek, ez már nagyon akarja mondani. És aztán, hát tanul, ugye, Cófártól. Cófár azt mondja, hogy értelmes lelkem megadja a választ. Elihu meg azt mondja, hogy tökéletes tudás áll előtted. Ezt már említettem. Úgyhogy ilyen emberekkel veszi körbe magát, jó, vagy veszik őt körbe, értelmes lelkűekkel, tudós ajkam tisztán beszél, mondja Elihu máshol. Azt mondja, hogy tökéletes tudás áll előtted. Azért nem rossz, ha az embernek ilyen barátai vannak, nem? Ja. Ha normálisan viselkednek, akkor nagyon jó. Hogyha megpróbálják Istent megvédeni veled szemben, az azt mutatja, hogy nem ismernek sem téged, sem Istent helyesen. És ez nagyon fontos. Ha helyesen ismered Istent, akkor tudod, hogy őt nem kell megvédeni az emberi szavaktól. Majd erről még később szó lesz. Na nézzétek, tehát Jób, amikor így beszélnek vele, akkor így összegzi ezt a dolgot. Így jártam most én is veletek, tudnélik úgy, csak ezt ilyen hosszan mondja el Jób, azért nem olvasom fel, hogy vannak a sivatagban karavánok, amelyek vizet keresnek. És ezek a karavánok ismerik, hogy milyen jeleket kell követni, és azt gondolják, hogy ha követik a folyómedret, akkor egy idő után elérnek egy oázishoz. Csak hát az oázisoknak, meg ezeknek a sivatagi vízmosásoknak az a természete, hogy a nap kiszárítja őket, és ezért megcsalják azt, aki keresi őket. Úgy tűnik, hogy enyhülést adnak, de valójában nem. Na és ezt mondja Jób, hogy így jártam most én is veletek. Enyhülést remélnék, de nem az jön. Látjátok a borzalmat, és féltek. Mondtam-e, hogy adjatok valamit, vagy javaitokból adjatok ajándékot értem, hogy megmentsetek az ellenség kezéből. Váltsatok ki a zsarnok kezéből. Milyen fájdalmas az őszinte beszéd. Jó, tehát ezeket mind-mind raktározd el a szívedben, hogyha szenvedő emberrel fogsz találkozni, és itt mindig szeretném hozzátenni, hogy ez nem csak fizikai szenvedésről szól, a szenvedés, mivel mérhetetlen ezen a földön, ezért annyira sokszínű is. Rendkívül változatos a szenvedésnek a sok-sok formája. És amikor az emberek elkezdenek őszintén beszélni a fájdalmaikról, és ezt vastagon alá húznám, amikor végre őszintén kezdenek el beszélni a fájdalmaikról, az fájdalmas. Azt nem jó hallgatni. De ne essél kétségbe, mert látod, hogy az Úr meg akar tanítani arra, hogy legyen elég erős a szíved hallgatni, hogyha valakinek fáj. Hallgatni, hogyha fáj neki. Mert képzeld el, hogy úgy is föltetnénk ezt a kérdést, hogy tényleg fáj hallgatni, hogy beszél a fájdalmáról? Hát szerinted mekkora lehet az a fájdalom, hogyha még hallgatni is fájdalmas? Mekkora lehet átélni? Hát még sokkal nagyobb. Milyen fájdalmas az őszinte beszéd, de mire való örökös feddésetek? És hát emlékeztek, erről már beszéltük korábban, hogy szavaimért akartok megfeddeni, hiszen a szélnek szól a kétségbe esett ember. Na, ez a másik aranymondatunk. Ezt már mondtam korábban, két ilyen aranymondat van Jób könyvéből. Egy, szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha elhagyta is a mindenható félelmét. Jó? Kettő, csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Ez azt jelenti, hogy hagyjad, hadd mondja. Mert Isten nem fog kétségbe esni attól, hogy mit mondasz neki. Attól sem fog kétségbe esni, hogy a testvéred mit mond neki. És harmadjára vérteződjél fel azzal, hogy a szenvedő ember őszinte beszéde fájdalmas. Azt mondja Jób, hogy a szerencsétlen ember megvetni való, gondolja, aki biztonságban él. Ne haragudjatok, de muszáj újra és újra kifejeznem a lelkesültségemet Isten igéje iránt. Mert bejárhatnád kelettől nyugatig az egész világot, és nem találnál ilyen bölcsességet. Ettől isteni. Úgy leleplez bennünket, gyerekek, mint a húzat. Ki az, aki nem élte már át ezt? Csak lehet, hogy nem tudtad így megfogalmazni. Hogy nézed a szerencsétlent, és lehet, hogy azt éppen nem mondtad magadban, hogy megvetni való, de ne mondja nekem senki, mert azt fogom mondani, hogy hazudik. Hogy amikor valaki szerencsétlen embert látott, akkor nem mondta volna azt, hogy jaj, de jó, hogy nem én vagyok. Jaj, de jó, hogy nem vagyok ilyen helyzetben. Jaj, de jó, és bárcsak velem ez sose történne meg. Így van? A szerencsétlen ember megvetni való, gondolja, aki biztonságban él. Föl kell taszítani, ha megtántorodott. És aztán, amikor a barátai így ellene támadnak valóságosan, egy szóbeli hadjáratot intéznek ellene, akkor, ahogyan a felolvasott ige végén olvastuk, ezt mondja Jób. Jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok. Ismerős ez valahonnan? Vagy valami hasonló? Bizony. Na, hát szeretném mondani, hogy Jézus erre a beszélgetésre utal. És a házasságtörő asszony meg, hogy mit írogat Jézus a földre, azt ez az ige értelmezi számunkra. János 8-ban ezt olvassuk. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Miért írt tehát Jézus a földre? A homokba? Úgy, hogy 2000 éve ezen gondolkodik a teológia, hogy mit írt? Hát nem fogjuk megtudni. Egyébként az is lehet, hogy semmit, hogy semmi értelmeset nem írt. Csak elkezdett a homokba firkálgatni, és azoknak, mert ezek farizeusok és írástudók, azoknak be kellett ugrani, akik a bölcsesség irodalommal egy kicsivel jobban képben voltak, mint mi, be kellett ugrani Jobbnak ennek a mondatának. Mert hogy mire vonatkozik Jobbnak ez a gondolata, hogy jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok? Ez azt jelenti, hogy figyeljetek, gyerekek, amit mondotok, az súlytalan. Nem veszi figyelembe az élet komplexitását. És aztán mondja, hogy hát ilyeneket én is tudnék mondani. Hát, hogyha szeretnétek, akkor én is tudnék ilyeneket mondani. Máshol azt mondja Jób, hogy mi a bajod, hogy így válaszolsz? Azt mondja a barátjának, hogy mi a bajod, hogy így válaszolsz nekem? Bárki tud igeversekkel dobálózni, sőt, hogyha nem akarom elbagatelizálni, rendkívül nagy bölcsességeket lehet mondani, rendkívül bölcstelenül. Ezt írd le. Rendkívül nagy bölcsességeket lehet mondani, rendkívül bölcstelenül. Jeles mondásaitok, az összes, amit összeszedtek. Súlytalan. Mert nem veszi figyelembe az emberi életnek a bonyolultságát. És hát ezt mondja Jézus is. Hát szerintetek az, aki azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, az ne ismerte volna, hogy mit mond a saját törvénye. Itt nem arról van szó, hogy a gonosz farizeusok meg akarták volna kövezni, de persze a kedves Jézus, ő nem. Jézus pontosan tudta, hogy asszony, te halálra méltó vagy. Mellesleg a szeretőd ugyanúgy, csak persze az senki nem citálta oda. Hiszki. A haverok a szeretőt nem cipelték oda, csak az asszony. Szóval Jézus pontosan ismerte a törvényt, tudta, hogy mit kellene vele csinálni. Csak azt mondja azzal, hogy ír a földre, hogy a ti jeles mondásaitok, hamuba írt példázatok. Tessék úgy figyelni az embert, ahogy van a saját életének a végtelen bonyolult összetettségében. Mert hogy egyébként János meg is jegyzi, hogy azt mondja, hogy nem a törvény, nem az Úr iránti szeretetből mondták ezt a farizeusok, hanem nézd meg, azt mondja, hogy ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Hát ezért nem mondja Jézus azt, hogy adjatok nekem is egy követ. Hadd töltsem be a törvényt. Hanem azt mondja, hogy igen, ez az asszony bűnös. Így van. Halálra méltó. Így van. De látjátok az életének az összetettségét? Föláldoznátok őt azért, hogy engem legyőzzetek szóban? Na hát így működik az emberi lélek. A szenvedő ember végső soron vitába fog keveredni Istennel. Mindenki. Már hogyha hívőről van szó. Ha kimondja, ha nem, a szenvedő ember a végén el fog jutni odáig, hogy te mit csinálsz? Aki legalábbis őszinte magához, meg Istenhez, az el fog jutni idáig. Mert nem lehet ezt megspórolni. A szenvedés végső soron mindig Istenhez vezet. Miért? Mert lehet, hogy egy ember miatt szenvedek. Lehet, hogy egy helyzet miatt szenvedek. Lehetne azt mondani, hogy hát ez nem Isten miatt van. De mi van akkor, hogyha az illető már bocsánatot kért, de neked mégis fáj? Mi van akkor, hogyha a betegséged nem szűnik, pedig az orvosok mindent megtettek? Mi van akkor? Ki a következő fórum? Kire haragudjak? Kinek mondjam azt, hogy miért nem teszed már a dolgodat? És ezért a lépcsőnek a teteje az mindenképpen Istenhez vezet. Ezért mondom, hogy a szenvedő ember végső soron vitába fog keveredni Istennel. És amikor ezt halljuk, úgy érezzük, hogy meg kell védenünk Istent. Pedig, és ez nagyon-nagyon fontos, ebben a vitában a lélek gyógyul. Az Istennel való vitában a lélek gyógyul. Hogyha, ezt ott megtaláljátok a jegyzetben is, hogyha nem hagyod az emberi léleknek, hogy kimondja magából a fájdalmát, akkor az belül gyűlik, és befelé meg fogja rohasztani a lelket. Hogyha nem hagyod, hogy kimondja magából, mert fájdalmas ez a beszéd, meg úgy érzed, hogy Istent meg kell védeni, akkor befelé szét fogja marcangolni a saját lelkét. Ezért aztán hagyjad, hadd beszéljen a szélnek, mert Isten azt a helyén tudja kezelni. Addig jó, amíg egy hívő mer vitatkozni Istennel. Addig nagyon jó. Az egy egészséges lélek. Mert hova menjen? Milyen fórumra menjen, amikor már csak ő marad? Az értelmetlen szenvedést úgy oldja fel az agyunk, hogy felelőssé teszi a szenvedőt a saját helyzetéért. Szóval itt majdnem minden vasárnap elmondhatnám, hogy na ez a legdurvább a szenvedés. De ez tényleg az. Hányszor voltatok már úgy, hogy megáll mellettek a hajléktalan kéregető, és adtok neki, vagy nem adtok neki, de azt fut át az agyatokon, hogy na hát, ez se dolgozik. Ennek is kellene. Ez sincs a helyén. A pszichológia is ismeri azt a lelki jelenséget, amit kognitív diszonanciának hívunk. Emberi elmebeli összeférhetetlenség. Amikor értelmetlen szenvedést látunk, akkor az agyunk ezt a két dolgot nem tudja hova tenni. Hogy a szenvedés értelmetlen, nem? Hát miért van az az ember ott, És miért vagyok én itt? Miért nőhettem fel én jó családban, úgy, hogy gondoskodtak rólam anyagilag is? Miért nem nőtt fel ő olyan családban, mint én? Ez a szenvedésnek az egyik legfontosabb kérdése, hogy miért ő és miért nem én? Vagy miért én és miért nem ő? Vagy miért én és miért nem más? És amikor értelmetlen szenvedéssel találkozik az ember, már pedig a szenvedésnek ez az egyik definíciója, hogy értelmes szenvedés nincs, akkor az agyunk ezt gyakran, nem mindig, de gyakran úgy oldja fel, hogy hát ez végső soron biztos magának köszönheti. De én jobban vezetem ennél az életemet. Én nem fogok ilyen helyzetbe keveredni. Na most mi történik akkor, amikor mégis olyan helyzetbe jutsz? A legfájdalmasabb az, amikor egy helyzetben a barátaink a saját szavainkból, amikor őszintén beszélünk, a saját szavainkból kovácsolnak fegyvert ellenünk. És visszafordítják ránk azt, amit mondtunk. Pedig csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Pedig csak fájdalmasan őszinte beszédet mondunk. Pedig csak elmondjuk, hogy mi van a lelkünk mélyén. Nézzétek, hogy hogy történt ez Jobb barátainál. Azt mondja Elifáz, te már az Isten félelmet is semmibe veszed. Adós maradsz a hódolattal Isten színe előtt. Kevésnek tartod Isten vigasztalását és a hozzá szelíden szóló beszédet? Miért ragadtattad el magad, és miért villognak szemeid, hogy szabadjára engeded Isten ellen dühödet, és így szavakat ejtesz ki a szádon? Hát innen indultunk, és ide is érkezünk, amikor úgy érezzük, hogy Istent meg kell védenünk. Így nem lehet róla beszélni. Te már az Isten félelmet is semmibe veszed. Nem beszélhetsz így, hogy hogy engedheti meg ezt. Nem beszélhetsz úgy, hogy ő gonosz. Nem beszélhetsz úgy, hogy miért engedi meg. Nem beszélhetsz úgy vele, hogy akkor te nekem nem kell lesz. Így nem lehet beszélni Istenről és Istennel. És amikor ráadásul ez kiegészül egy olyan hozzáállással, hogy de itt vagyunk mi, a barátaid, és mi tudunk segíteni. Na, az már egyúttal nevetséges, és ha lehet, még fájdalmasabb is. Kevésnek tartod Isten vigasztalását és a hozzád szelíden szóló beszédet? Bocsi, de ennek a mondatnak a kapcsán azért fel kell tenni, hogy a kérdés, hogy mi van? Mert hogy Jobbnak pont az a fájdalma, hogy Isten nem szólal meg végig, az egész könyvön keresztül nem szólal meg, majd csak a legvégén. Akkor ki az, aki azt gondolja magáról, hogy szelíden szóló beszéddel vigasztal? Hát Elifáz, a barátja. Azt mondja, hogy kevésnek tartod a hozzád szeriden szóló beszédet. Hozom neked Isten vigasztalását, és nem kell. Elihu ezt mondja. Ha van mellette, a szenvedő ember mellett egy angyal a sok közül, aki közvetít feléje, és megmondja az embernek kötelességét, akkor könyörül rajta Isten. Értsd? Íme az Isten angyala, aki hozza Isten szavát felét, hogy mi lenne a kötelességed, és akkor Isten majd könyörül rajtad. Borzalom. És mi van akkor, amikor elkezdjük keresni a másik bajának a gyökerét? Nézzétek, ezt mondja Jobb. Ha ezt kérdezitek, mivel kényszerítsük őt, hogy megtaláljuk bajának a gyökerét, akkor rettegjetek a fegyvertől. Lehet, hogy már említettem, de inkább hangozzon el még egyszer a jól érthetőség kedvéért. Egyszer még zsenge teológus hallgató koromban meghívtak egy legációba, húsvétkor. És egy asztali beszélgetésnél beadtam magamnak vacsora közben az inzulinomat. Ugye, mert hogy halálos beteg vagyok, és hogyha nem adok magamnak inzulint, meghalok. Ezért aztán beadtam magamnak az életmentő inzulint, mire a házigazdám egy ilyen nagyon hívő, behívott engem egy ilyen jóbi beszélgetésbe, én mit sem sejtettem erről az egészről, hogy ma este még ez is következik, hogy cukorbeteg vagy? Tényleg? Ó, de sajnálom. És vajon mi miatt? És képzeljétek, eljutottunk odáig, hogy másnap azt várta tőlem, ő annak a gyülekezetnek akkor valamilyen vezetője volt, azt várta, hogy álljak ki a szószékre és hirdessem az Isten igéjét, és előtte való este eljutottunk odáig, hogy biztos, hogy minden bűnt megbántál már az életedben, mert hogyha így lenne, akkor nem lennél cukorbeteg. Hiszen a titkos bűnök miatt szakadhat ilyen nyomorúság egy emberre. Próbáltam neki kellő eleganciával és szelídséggel elmagyarázni, hogy én nem így ismerem Istent és a bűnnek a működését, de hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy végig kell venni pontról pontra minden egyes bűnödet, és akkor megszabadulsz. Imádkozzunk most, érted? Mondtam neki, hogy elfogadok minden imádságot, de nem hinném, hogy erről lenne szó. Szóval bennünk van az, hogy keressük a bajának a gyökerét. Vajon mi miatt történhet ez vele? Hát olyan nagyszerű hívő. És hogyha ilyen nagyszerű hívő, akkor hogy lehet ekkora nyomorúság az életében? Mit csinált? És amikor feltetszik ezt, mondjuk a betegségeddel, vagy a gyereked betegségével kapcsolatban, mint a vakon született ember esetében, és megkérdezik a tanítványok is, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei? Jó? Hát valakinek kellett. De nem. Isten tudja, hogy mi miért történik az ember életében. Imádkozzunk most azért, hogy áldjon meg bennünket Isten olyan szívvel, mint az övé. Hogy úgy tudjunk egymás mellé állni, minthogyha tényleg Isten állna oda mellénk. Hogy ne azt kelljen mondanunk itt a gyülekezetben, hogy nem elég a saját bajom, még arra is fel kell erősítenem magamat, hogy bírjam a jó szándékú vigasztalást. Fölveszem a bukós isakot, mielőtt elmegyek a házi csoportra, meg az Isten tiszteletre, felveszem, mindenre fel vagyok készülve, vidítsatok fel. Amen. Gyertek, imádkozzunk ezért. Atyánk, olyan nagy szükségünk van rád, hogy azt nem tudjuk kifejezni. Szükségünk van rád, hogy jobban értsünk téged, hogy a szívünk egyre inkább olyanná formálódjon Jézus, mint a tiéd. Szükségünk van arra, hogy valóságos vigasztalással tudjuk vigasztalni egymást. És kérünk, engedd meg, hogy ez a gyülekezet, ami drága gyülekezetünk, ez a gyógyulás helye lehessen. Ne a képmutatásé, ne a titkolt fájdalmaké, ne a jól fésült, de belül magukat marcangoló hívőké, hanem a gyógyulásnak a helye. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg a te lelked erejével, mert a te lelked a vigasztalás lelke. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus hatalmas nevében.